Kezdődik a híradó szombaton este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Leváltotta az új ukrán parlament Janukovics elnököt, aki puccsról beszél, a nyugat az új hatalom mellett áll. Magyarország a közbiztonság terén is jobban teljesít, mondta Orbán Viktor a tiszthelyettesek eskütételén. Ma lesz a dal döntője, este kiderül, ki képviseli hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. Szabadon távozott börtönéből a volt ukrán kormányfő Julia Timoshenko, aki a hírek szerint hamarosan megérkezik a kijevi Majdanra. Napközben az ukrán parlament határozatban vonta meg a bizalmat Viktor Janukovics államfőtől, és május 25-ére kiírta az előrehozott elnökválasztást. Janukovics államcsínnek nevezte a döntést, de hollétéről továbbra is ellentmondásos hírek keringenek. Kijev központjában viszont továbbra is több ezren tüntetnek.
Az előző napok véres összecsapásai után a kijevi tüntetők látszólagos nyugalomban várták a délelőtt 10 órát. Ekkor járt le az ultimátum, amit előző este adtak Viktor Janukovics elnöknek. Vagy lemond, vagy számolnia kell a fegyveres felkeléssel. Az ellenzéki vezetők által is aláírt pénteki megállapodásban ugyanis az államfő távozása nem szerepel. Reggelre a tüntetők ellenőrzésük alá vonták a kormányzati negyedet, beleértve az elnöki hivatal és a parlament épületét is, amelynél úgynevezett önvédelmi egységek örködnek. Janukovics elnök hollétéről egymásnak ellentmondó információk jelentek meg. A hivatalos változat szerint a kelet-ukrajnai Harkivba utazott, hogy részt vegyen pártja tanácskozásán, ám ott senki sem látta. A törvényhozás rendkívüli ülésén a kormánypárt képviselői közül csak néhányan jelentek meg. Távol maradt a parlament elnöke is, aki nyilatkozatban mondott le tisztségéről. Helyére az ellenzéki hazapárt egyik vezetőjét, Olekszandár Turcsinovot választották meg, akit néhány órával később a kabinet vezetésével is megbíztak. Időközben ugyanis kiderült, hogy a kormánytagok többsége ismeretlen helyre távozott. Azonnal megkezdjük a munkát és stabilizáljuk az országot. Ukrajnában a hatalom jelenleg itt a parlamentben összpontosul, jelentette ki Turcsinov, akit a bebörtönzött volt kormányfő Julia Timoshenko jobbkezeként tartanak számon. A képviselők határozatban döntöttek a volt kormányfő szabadon engedéséről is. Harkivban szimpatizánsok tucatjai gyülekeztek a kórház előtt, ahol a megrendült egészségű Julia Timoshenkot ápolták őrizet alatt. A volt miniszterelnököt az orosz-ukrán gázszerződés megkötése miatt ítélték 7 év börtönbüntetésre 2011-ben. A vád szerint a megállapodás sértette Ukrajna érdekeit. Az ellenzék szerint viszont az ítélet valódi célja Timoshenko eltávolítása volt. A hírügynökségek szerint a politikus késő délután szabadon távozott Harkivból. Közben Kijevben több ezer tüntető gyűlt össze a parlament épülete előtt. A tömeg üdvrivalgással fogadta a hírt, hogy Viktor Janukovics lemondott, ám a bejelentés tévesnek bizonyult. Az államfő az egyik tévécsatornának adott interjúban banditák által elkövetett államcsínynek minősítette a parlamentben történteket. Nem megyek el Ukrajnából, és nem is fogok lemondani. Én vagyok a törvényesen megválasztott elnök, és mindent megteszek, hogy az ország egyben maradjon, jelentette ki Janukovics, akiről továbbra sem tudni, pontosan hol tartózkodik. Végül a parlament döntött, Viktor Janukovics nem képes ellátni államfői teendőjét, ezért leváltották tisztségéből, és május 25-ére kiírták az előrehozott elnökválasztást. A szabadon engedett Julia Timoshenko közölte, indul az államfői posztért.
Az Európai Unió vezetői üdvözölték Julia Timoshenko szabadonbocsátását, ami szerintük kulcsfontosságú a demokratikus Ukrajna számára. A német és a brit külügyminiszter bejelentette, támogatni fogják az új ukrán kormányt. Az orosz külügyminiszter viszont délután aggodalmának adott hangot, amiért szerinte az ukrán ellenzék nem teljesíti a tegnap aláírt megállapodást. Kiosztották Kijevben a Baptista Szeretetszolgálat 1 millió forintos adományát. A gyógyszerekkel és kötszerekkel az elmúlt napok sérültjeit kezelik az ideiglenes kórházakban. A Kijevben élő magyarok azt mondják, hogy az utcai összecsapások megszűnésével egyre jobb a hangulat a városban, és szerintük néhány napon belül a tüntetések is megszűnnek a függetlenség terén.
Néhány óra alatt elkapkodták Kijevben a Baptista Szeretetszolgálat 1 millió forintos adományából vásárolt gyógyszereket és kötszereket. A segélyszétosztásában az ukrán baptisták segítettek a magyar humanitárius csoportnak.
Most béke van a téren, és elsősorban a lelki segéllyel meg az áldozatoknak a megsegítésével kell már foglalkozni.
Az MTI fotóriportere délelőtt a kormányzati negyedben járt. Ezeket a fotókat ő készítette. Belicai László azt mondja, újra bárki a környékre mehet, mert már nem őrzik rendőrök az épületeket.
Gyakorlatilag eltűnt minden rendőr az utcáról, és a tüntetők ellenőrzik a kormányépületeket. A parlament előtt is tüntetők állnak, illetve hát ők tartanak valami fajta őrséget, hogy ne tegyenek át az épületbe.
A Kijevben élő Vas Tibor szerint a városban egyre jobb a közhangulat. Úgy érzi, az emberek megkönnyebbültek, hogy megszűntek az utcai összecsapások.
A városban jelenleg csend és nyugalom uralkodik. A boltok normálisan működnek, élelmiszer van, tömeg nincs, benzinkutak működnek, pénztárgépek, tehát a mindennapi élet folyik.
Az ugyancsak kijevi Szakó István minden nap kimegy a Függetlenség terére, hogy személyesen tájékozódjon az ott történtekről.
Úgy gondolom, hogy lehet, hogy még a hétvégén a tömeg, a nép az még kin lesz a Majdanon, de szerintem már hétfőtől hazamennek.
A magyar segélyszervezetek továbbra is várják a felajánlásokat az adományvonalakon. A 1353-as szám hívásával 250 forinttal lehet támogatni az ökumenikus segélyszervezetet. A baptista szeretett szolgálat a 1355-ös adományvonalra várja a hívásokat vagy SMS-eket, amelyek 300 forintot érnek. Aki pedig a 1359-es számot hívja vagy SMS-ben elküldi rá az adományszót, 250 forinttal támogatja a Vöröskereszt térségben végzett humanitárius munkáját.
Ott van Kijevben kollégánk Lukás Csaba. Szervusz Csaba, milyen a hangulat a téren? Hogyan fogadták a tüntetők a parlament döntéseit?
Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket. Történelmi nap a mai, ezt mondják a tüntetők a téren, és óriási várakozás van, hiszen néhány másodperccel ezelőtt bemondták, hogy leszállt az a magángép, amely Julia Timosenkót elhozta ide Harkovból, és most már pillanatokon belül megérkezik a térre, úgyhogy valószínűleg hangrobbanás lesz itt. Tűzi játékokat készítettek be, és hát az egész délután, az egész este erről szólt. Amikor kiderült az, hogy a parlament gyakorlatilag lemondatta vagy visszavonta a megbízását Janukovics elnöknek, akkor is nagyon nagy öröm volt, annak ellenére, hogy a délután elevett az eső, és az alap, amiatt megcsappant a téren lévők száma, de most megint teljesen tele van, százezres tömeg van, rendőrök nincsenek, tehát gyakorlatilag a tüntetőknek a saját biztonsági rendszere biztosítja itt a közrendet Kijevben, és hát úgy tűnik, hogy ez a belpolitikai konfliktus itt eldőlt, de azért az emberek még tartanak attól, hogy ennek még van folytatása, ezért nem is tervezik azt, hogy hazamennek a Majdanról.
Csaba, köszönjük! Ben romokban hevert a gazdaság, a közbiztonság és a rend, de az elmúlt 4 évben a kormánynak a gazdaság mellett sikerült megerősíteni a rendőrséget és a rendet is. Így Magyarország ebben is jobban teljesít, mondta Orbán Viktor a csaknem 1400 rendőr és katasztrófavédő tiszthelyettes ünnepélyes eskütételén.
Tisztelegni tanítja ikertestvérét a Zagyva Rékasi Kispál Zsófia. Frissen avatott rendőr őrmesterként március 1-től járőr lesz, édesanyja bár félti, mégis támogatja lányát.
Azért támogattam, mert annyira elhivatott erre. Tehát tényleg őszintén akartam. És nagyon büszke voltam, amikor elvégezte ezt az egész képzést is, mert azért nem semmi, főleg lányként.
Zsófia csak nem 1400 társával együtt délelőtt tett ünnepélyes esküt Budapesten. A most avatott rendőrszakközépiskolások, tűzoltók és készenléti rendőrök egy hét múlva állnak szolgálatba.
Isten engem úgy segéljen!
Ne felejtsék el, az egyenruha erőt és tartást ad.
Az egyenruhás szolgálat mindig kiemelkedő felelősséggel jár, mondta a tiszthelyetteseknek a kormányfő. Orbán Viktor hangsúlyozta, az elmúlt 4 évben megtisztították a rendőrséget azoktól, akik a bűn oldalára álltak, és korszerűbbé tették a rendvédelmi munka feltételeit. Úgy fogalmazott, ma már nem csak a gazdaság, hanem a rend és a közbiztonság dolgában is jobban állunk, mint korábban.
Emlékezzenek rá, hogy az elmúlt 4 év során a tisztességes embereket védő, igaz kemény, de igazságos, törvényi környezetet teremtettünk. Megerősítettük a magyar rendőrséget, már a 3500-zal több rendőr teljesít szolgálatot az utcákon, és ennek nyomán elmondhatjuk, hogy Magyarország minden településén van állandó rendőri jelenlét.
A kormány február elején döntött arról, hogy a rendvédelmi dolgozók életpályamodelljét kiterjeszti, többek között a honvédségben szolgáló tiszthelyettesekre is, összesen mintegy 40 ezer egyenruhásra. A pedagógusokéhoz hasonló életpályamodell és a tervezett kedvezményes lakásprogram bevezetését ebben a ciklusban a gazdaság teljesítménye még nem tette lehetővé. A kormány főszavai szerint ezekre a választások után viszont sor kerülhet.
Magyarország a közbiztonság terén is jobban teljesít, a kormányzati intézkedések nyomán ma jóval nagyobb a rend, mint 2010-ben, jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté elmondta, jó az irány, amelynek a folytatásához kéri a Fidesz az emberek támogatását. Hozzátette, miközben ma a közbiztonság megerősítéséért dolgozik a kormány, 2010 előtt a Gyurcsány korszakban joggal érezhették úgy az emberek, hogy az állam a bűnözők pártján áll. A Jobbik szerint a Fidesz önfényező siker propagandájával ellentétben a rendőrség csak a pénzbehajtás területén teljesít jobban, teszi mindezt Pintér Sándor belügyminisztériumának parancsára. Bűnüldözés és bűnmegelőzés helyett soha nem látott mértékű trafipax beszerzésre költik az adófizetők forintjait, áll a párt közleményében. A baloldali szövetség szerint a jelenlegi kamatpolitika nem szolgálja a Nemzeti Bank törvényben meghatározott feladatainak teljesülését. Bodnár Zoltán, a Magyar Liberális Párt gazdasági főtanácsadója, korábban a jegybank alelnöke azt mondta, a folyamatos kamatcsökkentés nem csak a forint árfolyamát befolyásolja kedvezőtlenül, de nem járul hozzá az árstabilitás fenntartásához és a fenntartható gazdasági növekedéshez sem. Korozs Lajos, az MSZP elnökségi tagja arról beszélt, a kormányváltás óta nőttek a társadalmi különbségek. Hozzátette, a rezsicsökkentés nem segíti azokat, akik szénnel vagy fával fűtenek, ezek ára ugyanis az elmúlt egy évben is emelkedett. Szegénység ügyében Korozs Lajos pontosan annyira hiteles, mint az éhség menetet vezető, de titokban 100 milliós vagyont gyűjtögető Simon Gábor, Mesterházi Attila bukott helyettese, így reagált a Fidesz a szocialista politikus kijelentéseire. A párt közleménye szerint a Gyurcsány kormány szociális államtitkáraként Korozs Lajos személyesen irányította a magyar családokat sújtó megszorításokat, a magyarok elszegényítését. Gyurcsány, Bajnai, Mesterházi, Korozs és Bokros Lajos ma is mind megszorításokat akarnak, áll a közleményben. Nem kell a rezsicsökkentés, jelentette ki a Híradónak Bokros Lajos. A baloldali szövetséghez szerdán csatlakozott politikus szerint káros, hogy az árak mérséklése miatt csökkent a közműszolgáltatók nyeresége. Bokros Lajos rezsicsökkentésről alkotott véleménye szinte szó szerint megegyezik az Európai Bizottság elképzeléseivel. A brüsszeli szakértők tervei is arról szólnak, hogy ki kell vezetni az államilag megszabott energiaárakat. A Fidesz szerint az április 6-ai választás arról is szól, hogy visszatérnek-e a Bokros Lajos, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon személyében a nagy megszorítók.
Nem kell rezsicsökkentés. Ezt jelentette ki Bokros Lajos pénteken a Híradónak adott interjúban. Szerinte a rezsicsökkentés több dolog miatt is nagyon káros. Ezek közül például kiemelte azt, hogy megfosztja a nagy cégeket a profitjuktól.
Hogyha akaratlagosan, politikai eszközökkel mesterségesen leszorítják az árakat, akkor csökken a szóban forgó közüzemi vállalatok nyeresége.
Bokros Lajos szerint ez azért rossz, mert a cégek így nem fognak tudni beruházni, és emiatt romlik a szolgáltatások színvonala. A másik probléma szerint a rezsicsökkentéssel, hogy szociálisan nem hatékony. Ő magasabban tartaná az árakat, és a rászorulókat támogatná.
Ennek kell rezsicsökkentés. Egyszerűen a szegényeknek pénzbeni támogatást kell adni, vagy adott esetben energiacsekket, amivel ki tudják fizetni a magasabb energiaárakat és a közüzemi díjakat.
Bokros Lajos rezsicsökkentésről alkotott véleménye szinte szó szerint megegyezik az Európai Bizottság elképzeléseivel. A brüsszeli szakértők tervei is arról szólnak, hogy mindenhol, így Magyarországon is el kellene törölni az államilag szabályozott alacsonyabb energiaárakat, és csak a szegényeket kell kompenzálni. A magyar kormány szerint a brüsszeli tervek fenyegetik a rezsicsökkentést, de a családok és a vállalkozások érdekében meg kell védeni az eddigi intézkedéseket. Szerdán Bokros Lajos külső támogatóként csatlakozott a baloldali szövetséghez. Mesterházy Attila már akkor is ismerhette, hogy mit gondol a rezsicsökkentésről. Egy tavaly őszi interjúban például azt mondta Bokros Lajos, hogy az egyik legkárosabb, az országot hosszú távon is rendkívül negatívan érintő lépés.
Tökéletesen együtt tudunk működni.
Korózs Lajos, az MSZP elnökségi tagja azt mondta, hogy tökéletesen együtt tudnak majd működni Bokros Lajossal. A mostani rezsicsökkentés szerinte sem igazságos, jobbnak tartja a korábbi szocialista liberális kormányok gázártámogatási rendszerét.
Mi abban vagyunk érdekeltek, és ki is fogjuk dolgozni, hogy az alacsonyabb státuszú, alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportoknak a jelenleginél nagyobb támogatás legyen, a gazdagoknak meg semmilyen támogatás ne legyen.
Ennek a rezsicsökkentés.
Bokros Lajos az elmúlt 5 évben Brüsszelben európai parlamenti képviselőként dolgozott.
Tandíjat vezetünk be a felsőoktatási intézményeknél.
A legtöbben azonban még mindig a róla elnevezett megszorító csomagról ismerik. 1995-ben ő volt az MSZP-SZDSZ kormány pénzügyminisztere, amikor felsőoktatási tandíjat vezettek be, drasztikusan leértékelték a forintot, szigorítottak a családi pótlék rendszerén, és növelték a fogyasztási adókat. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint félő, hogy a szerdai megállapodás után ismét Bokros Lajos írja majd a baloldal gazdasági programját.
Óva intenénk Magyarországot attól, hogy még egyszer Bokros Lajos gazdasági és pénzügyi kérdésekbe lehetőséget kapjon. Bár a Gyurcsány koalíció ezt a lehetőséget neki most egy megállapodás formájában megadta.
Kocsis Máté szerint az április 6-ai választás arról is szól, hogy visszatérnek-e, ahogy ő fogalmazott, a nagy megszorítók. Bokros Lajos, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon.
Állítása ellenére nem Sós Tamás, hanem a Heves megyei Pedagógiai Intézet egykori igazgatója készítette el azt a kutatási anyagot, amelyet az MSZP-s országgyűlési képviselő a sajátjaként használt fel a doktori disszertációjában. Tudta meg a Hír TV Célpont című műsora. Azt is kiderítették, hogy Sós pénzt fizetett azért, hogy az intézet kérdőíveket küldjön az oktatási intézményeknek, az elemzést pedig nem ő írta. A szocialista politikus disszertációját már az ELTE doktori tanácsa is vizsgálja.
Ez az önkutatása?
Nem akart megállni a szocialista Sós Tamás a Hír TV Célpont című műsorának, amikor arról kérdezték volna, hogy ő végezte saját doktori disszertációjához a kutatást. Az oknyomozó műsor pénteken számolt be róla, hogy szerintük az MSZP Heves megyei elnöke mással végeztette el a dolgozatához szükséges kutatómunkát. A Célpont korábban bemutatta, hogy szerintük Sós Tamás dolgozatában 68 olyan szövegrész van, amelyeket mások korábbi tudományos munkáiból használt fel a szerző forrás megjelölés nélkül. Sós Tamás akkor azt mondta, a lényeges rész, vagyis a kutatás a saját munkája.
A dolgozatnak azok a részei, amelyek valójában önálló kutatásnak az eredményei kérdőíves módszerrel, Észak-Magyarország iskoláinak a tapasztalatai lettek földolgozva, illetve az ottani gazdálkodók, vállalkozók, hogy mit gondolnak a szakképzésről, ezek lettek összehasonlítva. Ennek a dolgozatnak ez a novuma, szeretném ezt kiemelni.
A Célpont megtalálta a kérdőíveket, amikkel a kutatást végezték. Az oknyomozó műsor szerint azonban nem Sós Tamás, hanem a Heves megyei Pedagógiai Intézet akkori igazgatója küldte szét a kérdőíveket. Ezt Székely Józsefné el is ismerte.
És ezt kiküldtük az intézményeknek, és hozzánk jött vissza. Ez egy megrendelés volt, ezért fizetett.
Az igazgatónő felettese akkor a megyei közgyűlés elnökeként Sós Tamás volt. A szocialista politikus a Célpont kérdésére azt mondta, ő végezte a kutatást, méghozzá személyesen járt ki iskolákhoz, cégekhez.
Ön kijárt az iskolákba kutatni, most azt mondta.
Igen.
Melyik iskolákba volt?
Számos területen voltam.
A Célpont beszámolt róla, hogy birtokukba kerültek Sós Tamás és Székely Józsefné közti levélváltások. A műsor szerint ezekből az derül ki, hogy nem csak a kutatást végezte a Pedagógiai Intézet igazgatója Sós Tamás helyett, hanem még az eredmények kiértékelését is. A műsorban elhangzott telefonos beszélgetés egy másik részlete alapján a volt igazgató nem is tagadta, hogy ő írta a kutatási eredmények alapján a 32 oldalas tanulmányt is. Azt mondta azért, mert Sós Tamás megkérte őt erre.
Amit kiküldtünk anyagot, azt személy szerint kérte arra, hogy ahhoz segítséget adjak.
Aha, tehát akkor Sós Tamás személy szerint megkérte önt, hogy írja meg ezt a kutatást, amit ő aztán felhasznált a disszertációba. Tehát most ezt tetszett mondani.
Hát ha most akkor így körülök, akkor igen.
Sós Tamás az elmúlt 4 évben az Országgyűlés Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottságának volt a tagja. Az ELTE doktori tanácsa már vizsgálja a disszertációját. Az MSZP-től megkérdeztük, hogy milyen lépéseket tervez tenni a szocialista párt az ügy miatt. Sós Tamást leváltják-e tisztségeiből, vagy esetleg ki kell-e lépnie a pártból. Az MSZP válasza szerint Sós Tamás álláspontja az, hogy a doktori disszertációja alapját képező kutatás az ő szellemi munkájának eredménye, s az abból fakadó következtetések és eredmények sem mások alkotásai. Azt is írják, hogy Sós Tamásnak feltörték a magánlevelezését, és a leveleit a Hír TV manipulatív módon közölte. Ezért Sós Tamás pert indított, illetve feljelentést tett a műsor készítői ellen. Így a szocialista párt sajtóosztálya szerint a perben és feljelentésben is megkérdőjelezett sajtóhírek nem szolgáltatnak okot arra, hogy az MSZP lépéseket tegyen Sós Tamással kapcsolatban.
A Jobbik nem tartja elegendőnek, hogy Simon Gábor ellen csupán adócsalás és okirathamisítás miatt folyik eljárás, ezért feljelentést tettek bűnszervezetben való részvétel miatt, jelentette be Dúró Dóra, a Jobbik szóvivője. Az MSZP volt elnök helyettesénél 10 napja tartottak házkutatást, és azóta gyanúsítottként hallgatták ki a 240 millió forintos titkos osztrák bankszámlája kapcsán. Az MSZP továbbra is igyekszik elhatárolódni a párt egykori második emberétől és Simon Gábor vagyonosodás ügyétől.
Be kell menni az ügyészségre?
10 napja tartottak házkutatást az MSZP volt elnök helyettesénél. Simon Gábort azóta már gyanúsítottként hallgatták ki, például azért, mert az ügyészség szerint nem fizetett adót a titkos osztrák számlán tartott 240 millió forintos vagyona után. Az MSZP továbbra is igyekszik elhatárolódni a párt egykori második emberétől és Simon Gábor vagyonosodási ügyétől. A szocialisták szombati sajtótájékoztatóján nem lehetett kérdezni az ügyről Korózs Lajos elnökségi tagot.
Vállalni kell minden felelősséget, hogyha gazember volt.
Korózs Lajos volt az, aki nemrég gazembernek titulálta Simon Gábort, majd többször senkiházinak nevezte egy lakossági fórumon. Az MSZP-s politikus a hvg.hu kamerája előtt azt mondta, hogy Simon Gábor az egész baloldalt tette kockára, amikor nem szólt az ellene indult vizsgálatról.
De ha ezt tudta, már pedig úgy hallom, hogy tudta, múlt év őszén, akkor meg senki ház is.
Korózs Lajos a szocialista szimpatizánsok előtt többször is megismételte, mit gondol Mesterházi Attila korábbi helyetteséről.
Akkor ki kell, hogy mondjam fel, hogy senki ház.
Korózs Lajos végül azt mondta, ilyen embernek nincs helye az MSZP-ben.
Senki háziaknak nincs helye közöttünk.
Szerettük volna megkérdezni Korózs Lajost, hogy fenntartja-e állításait volt pártársáról, de az MSZP továbbra is csak a sajtótájékoztatók kijelölt témájában engedélyez újságírói kérdéseket.
Bűnszervezetről van ez szó.
A Jobbik szombaton több fórumon is foglalkozott Simon Gábor ügyével. Dúró Dóra bejelentette, nem tartják elegendőnek, hogy csak adócsalás és magánokirat hamisítás gyanúja miatt indult eljárás. Szerintük vizsgálni kell, hogy Simon Gábor bűnszervezet tagja lehetette.
A mi álláspontunk szerint egyértelmű, hogy bűnszervezetben részvétel miatt is eljárást kellene folytatni, éppen ezért feljelentést tettünk ebben az ügyben.
Vona Gábor, a Jobbik miniszterelnök jelöltje pedig Székesfehérváron arról beszélt, hogy tele van az országgyűlés Simon Gáborokkal, ezért ha a pártja kormányra kerül, akkor elvégzi az elszámoltatást. A Jobbik bevezetné a dupla büntetés elvét is, így szigorúbban büntetnék, ha a törvényalkotó sért törvényt.
Nyilvánosságra hozta a 2006-os összödi beszéd kiszivárogtatásáról készült 2 titkosszolgálati jelentést az Alkotmányvédelmi Hivatal. Az anonimizált dokumentumok szerint egy szocialista politikus lehetett a kiszivárogtató, aki a közzétételről egyeztethetett Gyurcsány Ferenccel és az MSZP frakció tagjaival is. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Gyurcsány Ferenc és az MSZP jelenlegi elnöke Mesterházi Attila manipulatívnak tartja. A Fidesz szerint pedig a jelentés arról árulkodik, hogy az egykori miniszterelnök még a hazugság beszédéről is hazudott.
Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó 1,5-2 évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.
Ezek az Összödi beszéd talán legismertebb mondatai. Gyurcsány Ferenc 2006 májusában Balatonösszödön az MSZP zárt frakcióülésén mondta el. A felvétel részletei csak hónapokkal később, 2006. szeptemberében kerültek nyilvánosságra. Még aznap kormányellenes tüntetések kezdődtek, és a tiltakozások hetekig elhúzódtak. Az október 23-ai összecsapásokban többen súlyosan megsérültek.
Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Nem akarom tovább csinálni.
Az Alkotmányvédelmi Hivatal pénteken hozta nyilvánosságra a beszéd kiszivárogtatásáról készült nemzetbiztonsági jelentés részleteit. A dokumentumot, ahogy mondják, anonimizált formában, tehát helyenként kitakarva hozták nyilvánosságra. Ez szerint egy Guevara fedő nevű személy, aki valószínűleg a később Bolíviában meggyilkolt Eduardo Rózsa Flores lehet, azt állította, hogy az Összödi beszéd kiszivárogtatója egy MSZP-s politikus, aki a miniszterelnökkel és a frakciótársaival egyeztetve szervezte meg a felvétel nyilvánosságra hozatalát. A jelentés szerint azért volt szüksége a Gyurcsány kormánynak a hanganyag kiszivárogtatására, hogy időt nyerjenek, és valamilyen módon eltereljék a figyelmet a költségvetési vitákról, illetve rávilágítsanak az ország rettentően rossz gazdasági helyzetére. A dokumentumban az is olvasható, hogy a felvételt végül a Fideszhez juttatták el, és onnan került ki a sajtóba. Guevara szerint azért nem az MSZP hozta nyilvánosságra, mert nem tudták volna megmagyarázni, miért vártak vele hónapokat.
Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán reagált a jelentésre. Egyebek mellett azt írta, hogy ez egy manipulatív kiszivárogtatás, amelyben nincs szó a Fidesz vezetőinek szerepéről. A volt miniszterelnök követeli, hogy a belügyminiszter hozza teljes terjedelemben nyilvánosságra a végső jelentést. A belügyminisztérium sajtófőnöke az MTI-nek azt mondta, Gyurcsány Ferenc azt a jelentést minősíti, amely az ő hivatali ideje alatt készült el. Mesterházy Attila MSZP elnök pedig a baloldali pártszövetség nevében írt közleményében azt állítja, hogy a kormány politikai célokra használja a titkos szolgálatokat. Csaltatok, loptatok, hazudtatok, ezt kiabálta be az MSZP Fóti kampányrendezvényének egyik résztvevője, miközben Mesterházy Attila az Összödi beszéd nyilvánosságra került jelentéseiről beszélt.
Nálunk nyugodtan lehet véleményt nyitválni, kérem.
Mesterházy Attila azt mondta, náluk mindenki véleményt nyilváníthat, a bekiabáló mégsem maradhatott ott, kikísérték a rendezvényről. Az MSZP elnök megerősítette, hogy szerinte politikai támadásról van szó.
Amíg nincs teljes, világos, teljes körű nyilvánosság, addig ez egy politikai támadás a Magyar Szocialista Párt az összefogás pártjaival szembe, éppen ezért ezen a helyen is fogjuk kezelni ezt a kérdést.
A Jobbik pedig egyebek mellett azt írta, fontos részeket takartak ki a jelentésből, ami szerintük csak az azóta megérdemelten elzavart baloldali politikusok felelősségét veti fel.
Gyurcsány Ferenc még a hazugság beszédéről is hazudott.
Kocsis Márti, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Gyurcsány Ferenc évekig sumákolt arról, hogy miként került nyilvánosságra a titkos beszéd. A kormánypártok szerint az Összödi beszéd dupla hazugság volt.
Az eredeti szivároktató, az, ha jól értelmezem a szöveget, maga a Gyurcsány Ferenc volt. Legalábbis az ő tudtával történhetett az egész. Ez azt jelenti, hogy a hazugság beszédről is hazudott Gyurcsány Ferenc.
Kocsis Márti hozzátette, a baloldali politikusok hazudnak, amikor azt állítják, hogy a kormány kampánycélokra használja fel az Alkotmányvédelmi Hivatalt, és emlékeztetett, a jelentés Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon kormányzása alatt készült.
Gyurcsány Ferenc már a nyilvánosságra kerülése óta, vagyis 8 éve cáfolja, hogy közelett volna az Összödi beszéd kiszivárogtatásához, sőt, saját bevallása szerint régóta keresi, hogy ki lehetett az informátor. 2011-ben el is küldte gyanúsítottjainak nevét Mesterházy Attilának, aki olvasatlanul megsemmisítette Gyurcsány Ferenc levelét. Többen azonban az egykori miniszterelnökre gyanakodtak, eddig is Szanyi Tibor egy közösségi oldalon már tavaly nyáron arról írt, hogy Gyurcsány Ferenc és stábja szivárogtathatta ki a beszédet.
Akkor nem kizárt, hogy az ember szállt elhagyják ilyen szavak, mint böszmeség.
2006. szeptember 17-én, alig több mint egy órával az Összödi beszéd megjelenése után, sokak szerint feltűnően nyugodtan nyilatkozott Gyurcsány Ferenc az újságíróknak. Azonnal elismerte, hogy ő hallható a felvételen, de azt folyamatosan cáfolta, hogy az ő érdeke lett volna a kiszivárogtatás.
Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
Már a Gyurcsány kormány idején nemzetbiztonsági vizsgálat indult, ami 2009 végére zárult le, és megállapította, hogy nem kívülről hallgatták le az MSZP zárt frakcióülését, hanem belső embertől került ki a beszéd. Gyurcsány Ferenc saját bevallása szerint évek óta keresi, hogy ki lehetett a szivároktató. 2006 óta többször utalt rá, hogy akkori MSZP-s vezetők is érintettek lehetnek. 2011 nyarán például, nem sokkal azelőtt, hogy önálló pártot alapított, Gyurcsány Ferenc el is küldte a gyanúsítottjainak a névsorát Mesterházi Attilának.
Három nevet küldtem el, két férfi és egy nő nevét.
Erre vannak a nevek, amiről...
A levelet viszont olvasatlanul nyilvánosan ledarálta Mesterházi Attila.
Ha tudnám 100%-ig, hogy ki volt az, akkor nyilván megmondtam volna.
Arra intettem, amit magam.
Tavaly tavasszal ismét beszélt Gyurcsány Ferenc a lehetséges kiszivárogtatókról, de neveket akkor sem mondott. Egy, a demokratikus koalícióban politizáló férfi ugyanis azt nyilatkozta, hogy három ismert szocialista politikus felelős a beszéd nyilvánosságra kerüléseért. Gyurcsány Ferenc erre úgy reagált, hogy nagy az átfedés a megjelent nevek és az ő sejtései között.
Ugyanazon keresztnevek is szerepeltek, nem hasonlóak benne. Abban, amit én tudok.
Többen azonban Gyurcsány Ferencre gyanakodtak. Szanyi Tibor például tavaly júliusban a Facebookra feltett bejegyzésében azt írta, GF és tábja szivárogtatott. És egy 2008-as hangfelvételen az hangzik el, hogy Gyurcsány Ferenc és belső köre, köztük az akkori titokminiszter Szilvási György szándékosan szivárogtatta ki az összödi beszédet. Erről Eduardo Rózsa Flores beszélt.
Tehát itt marad a Szilvási, és ha a Szilvási, akkor egyértelmű, hogy a szándékkal lehet az egész folyamat megcsinálva magyarul. A Gyurcsány is benne van. Tehát mondjuk, hogy Szilvási az csak a gyakorlati ember, kétezesen, vagy ő találták itt az egész történetet.
Rózsa Flores egy összeesküvés elméletet ad elő.
Szilvási György akkor ezt tagadta. Szerinte Eduardo Rózsa Flores csak kitalálta, hogy Gyurcsány Ferenccel együtt ők hozták nyilvánosságra a beszédet. Gyurcsány Ferenc tavaly novemberben az Indexnek már arról beszélt, hogy nagyon büszke az összödi beszédre, sőt, állítása szerint pártja a demokratikus koalíció morális alapját is az ott elhangzottak szolgáltatják. Filozófiát is gyártottak ebből a DK egyik tavalyi kampányfilmjében, ahol Gyurcsány Ferenc pártársai büszkén hirdetik, hogy hisznek összöd igazságában.
Mi hiszünk összöd igazságában, és erről meg fogunk győzni másokon is.
Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
Több százan kísérték utolsó útjára Jancsó Miklóst a Fiumei úti nemzeti sírkertben. A ravatalnál többek között Tar Béla, Marx József, Cserhalmi György, Grünwalszky Ferenc és üzenetben számos külföldi pályatársa búcsúzott a világhírű rendezőtől. A kétszeres Kossuth díjas, Balázs Béla díjas Jancsó Miklós január utolsó napján életének 93. évében hunyt el. Meghalt Csala Zsuzsa, Jászai Mari díjas, színésznő, érdemes művész. A Vidám Színpad örökös tagja 1954-ben az Állami Dériné Színházban kezdte pályáját. Később Egerben játszott, majd 40 éven át volt a budapesti Vidám Színpad művésze. A kiváló komika több száz színpadi és televíziós szerepet játszott el. Feladatai derűs kedélye, remek temperamentummal, sajátos egyéni ízekkel oldotta meg. 81 éves korában elhunyt művészt színháza saját halottjának tekinti. Ma lesz a dal döntője. Az Eurovíziós Fesztivál magyar válogatójának utolsó versenyén 8 előadó lép színpadra. A zsűri és végül a közönség szavazatai alapján ma este kiderül, melyik lesz az a dal, amelyik Magyarországot képviseli májusban az 59. Eurovíziós Dalfesztiválon Koppenhágában. Az élőadás a híradó után nem sokkal 20 óra 20 perckor kezdődik az M1-en és a Dunavörödön.
Már reggel óta nagy volt a nyüzsgés a dal stúdiójánál. A legszerencsésebb rajongók egy rövid időre bepillanthattak az utolsó próbák egyikébe. Az Eurovíziós Dalfesztivál hivatalos rajongói klubja az esti döntőt közösen nézi majd a képernyők előtt.
Ma este egy szórakozó helyre fogunk menni, így közösen, és ott fogunk izgulni, és végig szurkolni az estét.
A döntőben két extra produkciót is láthatnak a nézők. A tavalyi győztes Bájalex mellett a Music Fabrik lép fel. Ők ugyan a középdöntőben kiestek, a dal online versenyén viszont ők kapták a legtöbb szavazatot, ezért egy meglepetés produkció erejéig ismét a színpadra állnak.
Este élőben ezt el fogjuk énekelni, illetve el fogjuk adni a
a nézőknek, és láthatják a This is My Life-nak az akusztikus verzióját.
A műsorban több technikai újítás is lesz. Napokon keresztül dolgoztak azon, hogy a dalok új köntöst kapjanak.
Gyakorlatilag egy csomó esetben változtattunk a háttereken, az ő beállításokon, tehát gyakorlatilag az volt a célunk, hogy újdonságokat próbáljunk a nézők elé tárni. Van olyan produkció, ahol pirotechnikai effekteket alkalmazunk, illetve más ilyen speciál technikai dolgokat.
A zsűrinek talán most lesz a legnehezebb dolga. Több szempont alapján fogják figyelni és értékelni a dalokat.
A legfontosabb az összprodukció. Aztán ugye fontos az, hogy énekileg milyen. Fontos az, hogy hatásában mennyire állná meg a helyét az Eurovízió, mennyire tudna különleges lenni, ami miatt mondjuk különböző trendek között azért mégis fel tudnának rá figyelni az emberek.
A döntőbe Bogi, Király Viktor, a Depresszió, a New Level Empire, Kállai Sanders András, Pál Dénes, a Honey Beast és a Full Moon került be.
Azt gondolom, hogy minden műsorunk különleges, de nyilván a döntőre tartogatjuk mi is a legizgalmasabb látványelemeket, a legszebb háttereket, és egy picit módosultak a produkciók is, és ezt fogják látni, illetve a két extra produkció önmagában több lesz, mint eddig, hiszen eddig csak egy extra produkció volt a végén, tehát már a műsor is egy nyitányan indul, úgyhogy mindenképpen különleges lesz.
A dalválasztósót az nyeri meg, aki a legtöbb szavazatot kapja a nézőktől. A győztes májusban Magyarországot képviselheti az 59. Eurovíziós Dalfesztiválon Koppenhágában.
Ott van a Dal stúdiójában az egyik műsorvezető, Gundel Takács Gábor. Szervusz Gábor, milyen a hangulat?
Szervusz, jó estét kívánok minden híradó nézőnek is. Itt már nagyon jó a hangulat, tele a nézőtér, a nézőkkel, mindenki izgatottan várakozik. Hát azért is jó a hangulat, mert ugye azért ez egy örömünnep, 436 dalt neveztek idén erre az Eurovíziós dalválasztó műsor sorozatra, és bekerülni a legjobb 8-ba mindenféleképpen dicsőség, mindenféleképpen öröm, mindenféleképpen fantasztikus siker. Ugyanakkor ez egy nagyon izgalmas verseny is, mert hiszen valaki már eljutott a döntőig, akkor már csak egyetlen egy lépés hiányzik ahhoz, hogy ő győzzön, és ő lehessen ott Koppenhágában. Igen ám, de akárkivel beszélgetek, senki nem tud egyértelmű választ adni arra, hogy melyik az az egy, vagy melyik az a négy, amelyik majd a legjobb lesz. Ugyebár annyi változás van az eddigiekhez képest a versenyben, hogy ebből a 8 döntős dalból a zsűri azután, hogy meghallgattuk mind a 8 dalt, egyenként a zsűritagok fölállítanak egy sorrendet, 10, 8, 6, illetve 4 pontot adnak, és ebből a zsűri véleményéből kialakul egy sorrend. A legjobb négyre szavazhatnak önök, tehát csak úgy, mint tavaly, idén is a legjobb 4 dal közül önök a közönség választják majd ki azt, hogy ki az, aki utazhat Koppenhágába az 59. Eurovíziós Dalfesztiválra. Úgyhogy itt már nagyon jó a hangulat, nagyon nagy az izgalom, és remélem, hogy otthon a televíziók előtt is mindenki készülődik. Ez egy fantasztikus este lesz, egy nagy show, egy nagy verseny. Tartsanak velünk a híradó után. Várjuk mindenkit szeretettel.
Gábor, köszönjük. Most jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, aztán indul a dal, úgyhogy most már nem menjenek sehová. Viszontlátásra!